Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Az Ötkarika mai adásában foglalkozunk a Magyar Olimpiai Bizottság tisztújító közgyűlésével. Interjút hallhatnak az újra választott elnökkel Gyulai Zsolttal, az alelnök Vladár Sándorral, illetve az elnökségbe a legtöbb szavazattal bekerült Berki Krisztiánnal. Majd foglalkozunk a párizsi paralimpiával, megszólal a címét egyaránt megvédő atléta Ekler Luca és kajakozó Kis Péter Pál. Tartsanak velünk! Elsöprő többséggel titkos szavazáson választották újra elnöknek Gyulai Zsoltot, a Hungaroring vezetőjét, a Magyar Olimpiai Bizottság tisztújító közgyűlésén. Nem sokkal a szavazás kihirdetése után készítettem gyors interjút Gyulai Zsolttal.
Természetesen ez egy nagyon nagy öröm, hogy ilyen többséggel választottak meg. Amit mindig is éreztem, és most is érzem a közgyűlés támogatását, ez nekem felér egy harmadik olimpiai aranyéremmel, ez teljesen egyértelmű, büszke vagyok erre, még hogyha ez nyilván ennyi idős korban, ez egy óriási feladat és egy nagy vállalás, amit az ember a saját munkája mellett társadalmi munkába végez.
Az elmúlt bő 2,5 évben irányította már ezt a szervezetet. Melyek voltak ennek az időszaknak a legfőbb tanulságai, tapasztalatai a konkrét párizsi eredménysoron túl?
8 multisport esemény volt 2,5 év alatt, tehát azért mindig az előttünk álló feladatra koncentráltunk úgy, hogy Párizs a szem előtt volt. Tehát azért nagyon kemény dolog összetartani az apparátust és mindenre koncentrálni, úgyhogy van egy főverseny, de időközben vannak nyári EIOF-ok, téli EIOF-ok, Európa játék, téli olimpia. De hát ez a feladat, az Olimpiai Bizottságnak a feladata. Jövőre 130 évesek leszünk, ez egy fantasztikus ünnep lesz. Bízom benne, hogy az elkövetkezendő 4 évben is tudjuk folytatni a munkát.
Az látszik, hogy az olimpiai mozgalom tartja a szintet, hiszen a tokióihoz nagyon hasonló eredménysor született Párizsban. És hogyha a további helyezésekre is lebontjuk az érmeken túl, akkor is eléggé hasonló az ábra. Mi kell ahhoz, hogy Los Angelesben legalább tartani lehessen ezt az eredményességet?
A Magyar Olimpiai Bizottság javaslatot tehet, véleményezhet, de az állami sportirányítás kezében van pénzparipa fegyver, tehát ezt nem kell elvitatni. Éppen államtitkár úrral beszéltem, és azt mondtam, hogy most még melegébe üljünk össze, mi az, amiben az állami sportirányítás számít a Magyar Olimpiai Bizottság tapasztalatára, szaktudására, és nagyon gyorsan meg kell alkotni azokat a fő irányvonalakat, hogy hol lehet még itt fejlődni, mely sportágak vannak lemaradva, mely sportágakban kell oda tenni magunkat, hogy felzárkózzunk, mert az látszik, hogy a világ eszméletlen tempóban fejlődik, nagyon nagy hangsúlyt fektetnek az élsportra, úgyhogy lesz feladat bőven itt a jövőben is.
Nagyobb átalakítás várható? Akár annak a tükrében is, hogy ilyen nagy arányban kapott bizalmat.
Ha a kérdés arra vonatkozik, hogy a sportirányításban vagy a finanszírozásban ez a Magyar Olimpiai Bizottság önmagában kevés, megfogalmazhatunk önmagunk számára feladatokat vagy célokat, de szerintem nem az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy hogyan tudunk együttműködni a sportszakállamtitkársággal, akinél van a pénz, hogy az jó helyre kerüljön és megfelelő legyen elköltve. Hát természetesen házon belül mindig van mozgás, és mindig lehet jobban csinálni azt, amit eddig csináltunk.
Maradt Fábián László főtitkár?
Ez nyilván az új elnökségnek össze kell ülni, én is javaslatot fogok tenni. Én Fábián Lászlóra, amíg én a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke vagyok, mindig is számítani fogok, mert elképesztő munkát rak bele. Nagyon régóta ismerjük egymást, hiszen Szöulban együtt nyertünk. Én azt gondolom, hogy ez az egyik legelkötelezettebb az olimpiai eszme mellett, úgyhogy mindenféleképpen marad mellettem. Aztán, hogy alakítjuk ki a munkarendet, ki mit fog csinálni a jövőben, természetesen itt is kell fejlődni, mert szerintem, ahogy a Hungaroringen is állandó átalakítások alatt vagyunk. Én annak a híve vagyok, hogy a működést azt mindenféleképpen úgy kell szabni, ahogy éppen a kihívások kívánják, és rengeteg kihívással fogunk szembenézni az elkövetkezendő időszakban.
Gyulai Zsoltot, a Magyar Olimpiai Bizottság és a Hungaroring elnökét hallották. A posztot eddig is betöltő Dajs Tamás és Vladár Sándor is indult a MOB alelnöki tisztségéért, mindkettejüket újra választották. A Magyar Úszószövetséget irányító Vladár Sándort kérdeztük.
Óriási megtisztelő volt itt lenni és látni titkos szavazása demokratikus úton, hogy így jöttem ki ebből a 83 igen, 3 nemmel. Úgyhogy egészen megejtő és ünnepélyes hangulatba kerültem, mert azért egy Magyar Olimpiai Bizottság közgyűlésétől ilyen bizalmat kapni, hát szóval az nem semmi. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ahogy eddig is, jövőben is igyekszem bármit és mindent megtenni annak érdekében, hogy a közös munka, a Magyar Olimpiai Bizottság közös munkája tudjon folytatódni. Nyilván szakszövetségként is tudjuk képviselni, tudom képviselni, mint alelnök ebben a pozícióban ezt a munkát, és hát annál is inkább, mert itt a Magyar Úszószövetségben én azt kértem az utánpótlás bizottságtól, illetve az edzőbizottságtól is, hogy vizsgáljuk meg az elmúlt 4 év munkáját, tevékenységét, azokat a programokat, amiket viszünk és vittünk, hogy jó úton járunk-e, ha jó úton járunk, akkor mondják meg, hogy miért, ha pedig ők úgy gondolják, hogy nem járunk jó úton, hanem fejlődni kell, akkor pedig azt is mondják meg, hogy hogyan fejlődjünk. Tehát ez abszolút szakma. Én azt gondolom, az elnökség, a Magyar Úszószövetség elnökség elnöke, és mindenki más ennek mentén fog menni a következő időszakban. Én azt mondtam, hogy 3 hetük van, sok-sok tanácskozás, egyeztetés, és kérek egy konkrét anyagot arra, hogy hogyan lehetünk Los Angelesben, hogyan tudjuk megtartani ezt az eredményt, mert hiszem alább nem szeretnénk adni. Tehát hogyan tudjuk megtartani, mi kell ehhez, és nyilván, hogy az államtitkár is elmondta most a közülési beszédében, hogy felveszi hamarosan szakszövetségekkel a kommunikációt, és a terveink mentén fog döntés születni arról, hogy milyen anyagi támogatásban részesíti, tehát nem csak az elért eredmények, hanem a tervek kapcsán is, hogy milyen extra, vagy éppen mínuszos támogatásban fogja a szakszövetségeket részesíteni.
A magyar úszás azért dominált Párizsban. Összességében ez mekkora támogatást ad akkor, amikor akár ilyen helyzetben kell érvelni, hogy újabb és újabb fejlesztések érkezhessenek a sportákba?
A párizsi úszók szereplése szerintem fantasztikus volt. Azért a férfiak közül 3 egyéni úszó lett aranyérmes, egy ezüst, egy bronz, sok-sok szép helyezés, és hát itt vagyunk a paraúszás kapcsán. És ilyenkor azért úgy boldog a szívem, szépen dobog, mert egyrészt gratulálok is ilyenkor a paralimpiai úszóknak, illetve edzőknek, és válaszokat kapok, amiben megköszönik a Magyar Úszószövetségnek a segítségét, és mi tudjuk azt, hogy csak adott esetben nem mondjuk el, és ebben van egy kommunikációs vita közöttem a kollégákkal, hogy mi az, amit elmondhatunk, mennyire húzzuk ki a mellünket. Egy-egy például a párizsi medencés úszás kapcsán, hogy 12 apartman lakást béreltünk ki úszodától 6 percre, meg busz és a logisztika és az egész, hogy hogyan tudtuk megkönnyíteni az úszóinknak a kintartózkodását, mert ezt nem mondtuk el. És nem mondtunk el 100 másik dolgot. És ez lehet, hogy hiba volt. Most már egy kicsit ilyen kontraproduktív lenne erről beszélni, de itt van a paraúszás kapcsán, nagyon sok köszönő levelet kapunk Illés Fanitól, Szabó Álmostól, Jansi Kárpitól. Tehát én ezt gondolom, hogy ezek fontos visszajelzések, hogy a Magyar Úszószövetség, a kollégák, az apparátus, az tényleg igyekezett mindent és mindent megtenni. Mert ha ők ezt nem így gondolnák, akkor nem köszönnék meg így, ilyen szépen, ahogy megírták.
Los Angeles még jócskán odébb van, de a Magyar Úszószövetség addig is rendez 2 világbajnokságot, egy rövid pályás VB-t idén december 10-e és 15-e között, majd pedig 27-ben, egy évvel nagyjából az olimpia előtt ismét egy komplett vizes világbajnokságot. Mennyire tudják a figyelmet fenntartani reményei szerint az új olimpiai ciklusban, akkor, amikor bizony azért lesznek olyan időszakok, amikor mondjuk a politika vagy egyéb témák valószínűleg nagyon dominálnak majd?
Remélem, hogy a figyelem az elsősorban a pozitív fejlemények miatt fog a úszósportra terelődni, mert azért itt az elmúlt hetekben volt egy kis turbulencia, és én azt ígértem annak idején is 17-ben, hogy próbáljuk ezeket a sebeket, egyebek begyógyítani. Azért december 10-től szerintem egy olyan rövidpályás világbajnokságot csinálnak, ami még nem volt. Aki majd kilátogat, vagy tévé előtt fogja nézni, itt olyan vizuális elemekkel lesz megspékelve, hogy tényleg ilyen a világon még nem volt. Én azt kértem, és azt is mondjuk, hogy egyetlen feladat, hogy nyerjük el a Best Ever címet, most rövidpályás VB kapcsán. És ez a Magyar Úszószövetség az elmúlt 7 évben csinált 12 világeseményt, megcsináltuk a Grand Slamet, az összes nagy fina és len eseményt megcsináltuk az elmúlt időszakban. Ez van még hátra, és én úgy gondolom, hogy Kós Hubert itt szépen feláll, és sok-sok örömet és győzelmes pillanatokat fog okozni mindannyiunknak. Ő egyébként elkezdte már az edzéseket, nagyon készül, nagyon meg akarja mutatni, és úgy néz ki egyelőre, hogy ő lesz egy személyben az arca ennek a budapesti rövidpályás világbajnokságnak.
hogyha a politikai, gazdasági helyzet engedi, mennyire egyenesedhet ki az úszósport a Covid, illetve az energiaválság okozta sok után, és azzal, hogy Párizsban gyakorlatilag teljes értékű, fantasztikus olimpiát rendeztek a szervezők.
Én szerintem az elmúlt időszak valóban nehéz volt. A világban is nehéz volt, de itt Magyarországon is nehéz volt, és tényleg innen is köszönjük meg a kormányzatnak azt a hatalmas támogatást, amit a energia időszakban adott a magyar úszósportnak, ha tetszik. A létesítmény energetikai kompenzáció, sok-sok milliárd forintról beszélünk, 77 darab úszodát tartotta a kormányzat életben. Ha ezek a intézkedések nem történtek volna meg, és azért ebben volt nekünk is közünk, nem is kevés a Magyar Úszószövetségnek. Mi kezdtük egyébként elsőként a régió központvezetők mérték fel az igényeket, hogy mi az, ami biztosan bezár, mi az, ami nyitva marad, mi az, ami bizonytalan, és ennek mentén tettünk javaslatot a kormányzat felé. 77 darab úszoda. És egész egyszerűen ki kell, hogy jelentsem, hogy az életben maradásunk volt a tét. És köszönjük innen is, és Párizs kapcsán is ezek a segítségek igenis kellettek az eredményekhez. De akár a Covid kapcsán is azért, szóval ezeket ne felejtsük el, hogy micsoda erőfeszítéseket tett mindenki is, az edzők, a sportolók, a Magyar Úszószövetség, a kormányzat egy ilyen helyzetben, hogy a sport életbe tudjon maradni, és talán most 2024. augusztusában azt el tudjuk mondani, szeptemberében, hogy ez a régi időszak ez lezárult, tabula rasa, reméljük, hogy se háború, se ilyen sűrűs infláció, vírus, egyéb nem fog felhőket sodorni felénk, és akkor 2 évente világbajnokság, 4 évente olimpia, és visszakerül minden a régi kerékvágásba. A feladat szerintem most az, hogy megtartsuk a társadalmi figyelmet, az úszósporton a társadalmi elismertséget, megkapjuk a kormányzati támogatást, és hogy eddig is teljes, transzparens módon vigyük ezt végig, és ahogy elmondtam, hogy igenis az edzőknek, utánpótlásbizottság, edzőbizottságnak az a feladata, hogy megszabja 28-ig az irányt.
Ladár Sándort, a Magyar Úszószövetség elnökét, a Magyar Olimpiai Bizottság alelnökét hallották. A MOB elnökségébe a legtöbb szavazattal az olimpiai bajnok tornász Berki Krisztián került be tagként. A Magyar Szövetség sportigazgatóját először a MOB küldöttek bizalmáról kérdeztük.
Nekem ez az első elnökségi tagságom, úgyhogy igazából nem nagyon tudtam semmire se számítani. Bíztam abban, hogy az emberek szimpátiája mellém áll, és lényegében nagyon-nagyon örülök, és hatalmas megtiszteltetés az, hogy ennyi idősen itt lehetek, és remélhetőleg tudok majd segíteni továbbra is az egész magyar sportéletnek.
Ilyenkor, amikor a MOB elnökségébe kerül valaki, mennyire kell a saját sportágát képviselnie, és mennyire kell az egész magyar sportra rálátnia?
Igazság szerint ugye most már én kiesek abból a részből, de 8 éve a sportolói bizottságnál vagyok, az Olimpiai Bizottság sportolói bizottságában vagyok több mint 8 éve, és ott azért megtanultuk azt, hogy mindenki a saját sportágából érkezik, onnan hozza nagyjából a tudását, de hogy ott teljesen lojálisan minden sportágat kell képviselnünk, úgyhogy szerintem ez a jövőben nem lesz probléma, és így fogok fönt is tenni.
Lezárult már a párizsi ciklus, de hogyan ítéli meg az, hogy a magyar küldöttség nagyjából hozta a tokiói szintet, mennyire előremutató egyáltalán, mennyire lepte meg az ottani összesített szereplés?
Igazság szerint ugye voltak meglepetés érmek, amiben nyilván titkon az emberek bíztak, és én is nagyon bíztam abban, hogy lesznek meglepetés versenyzők, akik érmet hoznak az olimpiáról. Voltak olyanok, akikre nagyon-nagyon számítottunk, de ez a szép az egész sportban, hogy nincsen mindig papírforma. Nem lehet azt mondani valakiről, hogy ő kimegy és olimpiai bajnok lesz, hanem ténylegesen nagyon sok mindenem múlik az, hogy milyen érmek születnek, és kik azok a versenyzők, akik hazahozzák az érmeket. Szerintem egy nagyon szerethető, nagyon jó csapat ment ki Párizsba. Egy hetet töltöttem kint vendégként, leginkább a tornaeseményeken voltam jelen, és hát tényleg ez egy meghatározó része lesz szintén az életemnek.
A magyar tornasport szempontjából nem minden eleme volt szerencsés a párizsi időszaknak. Sportigazgatóként hogyan tekint vissza az olimpiára?
Ugye nagyon nagy szívfájdalom volt az, hogy Kovács Zsófia kiesett, hiszen most már 2016 óta ő az a versenyző, aki kvázi azt a képzeletbeli ernyőt tartja a magyar tornasport felett, és hozza folyamatosan az eredményeket mind az Európa-bajnokságon, mind a világbajnokságokon. Hozzá csatlakozott ugye néhány versenyző, de tőlük lényegében azon kívül, hogy a tisztes helytállás állás meglegyen, és a legjobb tudások szerint tornázzanak. Többet nem is szerettünk volna teherként elvárni. Zsófi lett volna az, aki akár döntő és éremeséllyel büszkélkedhet, és hát azért nagyon örültünk annak, függetlenül Zsófi sérülésétől, hogy sikerült egy hirtelen cserét eszközölnünk, de talán a legnagyobb esemény és talán a legnagyobb dolog az életünkben, illetve Párizs életében az volt, hogy Mészáros Krisztófer 9. helyen végzett az összetett döntőbe, amire utoljára Supora Zoltánnak volt lehetősége.
Hogy látja Mészáros Krisztófer, mire lehet képes akár az új olimpiai ciklusban, akár a pályafutása hátralevő részében, hiszen az valószínűleg bőven túlterjed majd Los Angeles-en.
Az a hatalmas szerencsénk, és ezt nem tudom elégszer hangsúlyozni, hogy igazából ez a Párizs, ez egy állomás volt a versenyzőink számára. Nagyon-nagyon szerettük volna, hogyha mind a férfi, mind a női csapat kijut az olimpiára, ez sajnos nem sikerült, ettől függetlenül nagyon fiatal versenyzőink vannak, és bennük még legalább egy vagy két olimpiai ciklus van. Úgyhogy én azt mondhatom, hogy ez a Párizs ez egy nagyon jó előszobája volt akár a Los Angeles-i olimpiának.
Mire számít a következő időszakban, mennyire maradhat fókuszban a sport, így hogy a következő téli olimpiáig is még majdnem másfél évet kell várni, és ott azért nem feltétlenül vannak nagy számban magyar pontszerzési esélyek sem a Liu fivérek korábbi távozásával, illetve hogy valószínűleg ugye a politikai és gazdasági események meglehetősen dominálhatnak majd 2026-ig.
Nekem nagyon-nagyon szimpatikus volt az olimpiai bizottságnak az a szerepe, amit az elmúlt akár 2,5 vagy 4 évben láttam, hiszen tényleg nem csak 4 évente állt oda a sportolók mellé, és nem csak 4 évente kérdezte meg az olimpiai időpontja alatt, hogy vagyunk, mint vagyunk, hanem tényleg egy hosszú időszakon keresztül képviseli folyamatosan a sportolókat és a benne dolgozókat. Úgyhogy szerintem, hogyha ez a tendencia marad, hogy igenis nem csak 4 évente van a Magyar Olimpiai Bizottság, hanem folyamatos a kommunikáció és a kontakt a sportszervezetek és az olimpiai bizottság között, akkor ez talán egy olyan út lehet, ami még nagyobb sikerek felé vihet minket.
Ami a torna utánpótlását illeti, hogy látja, mekkora a merítés, illetve egy olyan helyzetben, amikor azért más sportágakról jobban szólt az olimpia, gondolok akár az úszásra, de a vívásra és a kajakkenúra is, hány gyereket vonzhat a tornasport így 2024-ben?
Ezt ugye még nem tudjuk így véglegesen, hogy mennyire lett népszerű a tornasport, az biztos, hogy így a saját official oldalaimon látva azt, hogy az emberek megmozdultak az olimpia ideje alatt, ebből nyilván remélhetőleg kamatoztatjuk a tornasport irányába is a gyerekeket. Azt azért tudni kell, hogy a mai világban szerintem nagyon-nagyon nehéz sportra megfogni a gyerekeket, nyilván ez leginkább a klubok dolga. Szövetségi szinten mi abban tudunk segíteni, hogy tényleg a torna népszerűsítését azt teljesen országos szinten próbáljuk minél jobb szintre emelni, és meglátjuk azt tényleg, azt szerintem a következő évben fog kiderülni, hogy maga az olimpia az milyen vonzást hoz majd maga után.
Berki Krisztiánt, a Magyar Torna Szövetség sportigazgatóját, a MOB elnökségi tagját hallották. A tokiói-nál is nagyobb élményt jelentett Eckler Lucának a párizsi paralimpia. Távolugrásban megvédte címét, 400 méteren ezüstérmes, 100-on pedig 5. lett, majd lehetősége volt a magyar paralimpiai csapat több tagjának is szurkolni. A küldöttség hazatérése után beszélgettünk.
Összességében óriási élmény volt így a második paralimpiámra kimenni. Én azt gondolom, hogy a saját elvárásaimat azokat maximálisan tudtam hozni, és hihetetlen érzés volt 80 ezer ember előtt tehát házban pályára lépni és ott versenyezni, úgyhogy az biztos, hogy egy örök emlék marad.
Maga biztosan tudott címet védeni, szakmailag a teljes párizsi szereplését hogyan ítéli meg, mennyire elemezte már ki?
Hát az versenyszámok után amennyi idő volt, olykor a 100 métert például azt gondolom, hogy nagyon jó előfutam volt, az nagyon biztató volt, viszont utána a döntőre már nem tudtam felfrissülni, úgyhogy ott sajnálom, hogy ott nem tudtam a délelőttihez hasonló, vagy akár egy jobb időt hozni.
Végül 5. lett.
Igen, így van, úgyhogy azt gondolom, hogy ott egy helyet talán lehetett volna még feljebb elcsípni, de a dobogó szerintem az messze volt, és ez mutatja is azt, hogy mennyire erősödik a kategóriánk, és hogy mennyire változnak az eredmények, ugyanis ugye ott is új világcsúcs született. A távolugrással maximálisan elégedett vagyok, azt gondolom, hogy a körülményekhez képest kihoztam belőle a maximumot. Egy kicsit talán azt sajnálom, hogy a paralimpiai csúcs vagy a világcsúcs az nem sikerült, legalább az egyik, mert ez is célom volt, mert éreztem a lábaimba, idén volt több olyan versenyem, ahol az aktuális világcsúcson felülugrottam az itthoni versenyeken. Úgyhogy ezt így vártam magamtól, meg nagyon jó formában voltam, de hát sajnos nem lehet mindig világcsúcsot ugrani, úgyhogy ez majd megmarad legközelebbre. És utána eléggé felgyorsultak az események, már más másnap már a 400 méteres sífutás előfutama volt, ami adott egy jó nagy adag magabiztosságot a másnapi döntőre, mert szerintem nagyon jó állapotban voltam ott is, ahhoz képest, hogy előtt a nap egy elég hosszú maratoni döntőnk volt távolugrásban, de fel tudtam frissülni, és egy nagyon jó futással, viszonylag könnyedebb, kiengedett futással is futamgyőztesként tudtam magam kvalifikálni a másnapi döntőbe, úgyhogy így nem volt rossz odaállni, nekem is egyértelmű volt, hogyha tudom legalább azt a futást hozni, amit előtte nap, akkor az éremért fogok küzdeni. Nyilván az volt bennem, hogy ahogy tudok, megyek majd a kolumbiaival, vagy a kolumbiai után, de úgy gondoltam, hogy ezért könnyen lehet, hogy egy űridőt fog futni, mert az egész szezonban nagyon jó eredményeket produkált, és hát igazából így is volt a futás elején, csak azt mondogattam magamnak, hogy okosan, semmi másra nem gondoltam, csak azt, hogy nekem ott nem szabad elfutnom, mert a második 200, ami inkább nekem az erősebb, úgyhogy ott kellett egy kicsit tempót váltanom, és a végén tényleg mindent beleadni, de a 300-nál a kanyarba éreztem, hogy meg lesznek a többiek.
Összességében úgy tűnik, hogy jól sikerült a formaidőzítés, de hát rutinja is volt benne.
Azt gondolom, hogy Tokióban nem sikerült annyira jól a formaidőzítés, viszont most talán ez egy kicsit máshogy alakult, máshogy csináltuk a szabadtéren a versenyzést is előtte. Tartunk egy kis szünetet a felkészülésben, és a paralimpia előtti hetekben nem is nagyon versenyeztem, ez pedig azért volt, mert szerintem 3 éven nagyon elfáradtam már, mire kiutaztunk a paralimpiára, és azóta volt több olyan versenyem, ahol mondjuk egy napon belül több versenyszám, vagy egy hétvégén belül több versenyszámban indultam, hogy egy kicsit tudja készülni arra, hogy 3 egymás követő nap, teljesen más időpontokban, korán kelve, későig fennmaradva kell versenyeznem, ami talán tényleg az igazi kihívás volt, hogy reggel 10-kor vagy este 10-kor kell a maximumot nyújtanom egymás követő napokon, úgyhogy szinte még pihenni vagy átállni se tudok. A döntő előtti nap például 5 órát aludtam, úgyhogy ott oda azért már éreztem, hogy azért fáradva jövök, de hát ezzel nagyjából mindenki így volt, aki ugrott távolt is, úgyhogy reméltem, hogy van még bennem annyi tartalék, hogy ott tudok majd robbantani a végén egyet.
Sok sportszurkoló 2021-ben a tokiói paralimpia idején ismerte meg önt jobban. Mennyire jutott el most már népszerű paralimpiai bajnokként önhöz a szurkolás a párizsi napok alatt?
Hát amennyire beengedtem, mert nem igazán használtam közösségi médiát, ilyenkor leszoktam törölni legalább azokra a napokra, vagy inkább az előtte lévő napokra már a közösségi oldalaimat, vagy csak egy-két csatornát hagyok nyitva azoknak, akikkel tényleg szeretnék is kommunikálni, mert tudom, hogy úgy tudnak kommunikálni, ami mondjuk nem tud megzavarni, vagy nem billent ki abból az egyensúlyból, amiben ilyenkor próbálom magamat tenni. Viszont versenyek után volt, hogy motivációnak kicsit ránéztem arra, hogy mondjuk mit írnak, vagy milyen üzeneteket kaptam, és ez mindig egy kicsit vissza tudott tölteni, mert hát néha én is meglepődtem, hogy mennyi szeretet, milyen szurkolás árat felém, vagy akár felénk. Úgyhogy ez nekem óriási élmény volt, és hát az, hogy most a helyszínen tudtak nekem szurkolni a családtagjaim, párom és a barátaim, az meg nagyon-nagyon különlegesítette az egész kintartózkodást.
Eckler Luca kétszeres paralimpiai bajnok atlétát hallották. Óriási fölénnyel védte meg címét 200 méteren a kajakozó Kis Péter Pál a párizsi paralimpián. A versenyző ezzel folytatta veretlen sorozatát, az elmúlt szezonjában azonban így is nagy volt a bizonytalanság.
Amiért mentem, az meglett, sikerült a címvédés, megnyertem az aranyérmet. Nagyon-nagyon más volt, mint a tokiói. Sokkal nagyobb élmény volt ennyi szurkoló előtt menni, akkor a tömeg volt, hatalmas tűzzel szurkoltak, úgyhogy tényleg nagyon jó élmény volt.
Az elején még nem volt annyira kiugró a fölénye, de aztán a táv második felében nagyon elhúzott a riválisoktól. Így gyakorolták be?
Igen, ez tudatos volt. Edzéseken is próbáltam, illetve a bemelegítésen már a verseny előtt, hisz tudtam, hogy az a sérülés azért ott van, meggyógyult, de egy rossz mozdulattal volt, hogy már azért visszajött a fájdalom, úgyhogy tudtam, hogy egy óvatosabb rajtot kell venni, hogy ne a legelején dőljön el minden, hogy egy fájdalom esetleg hátráltatja a távot további részét, úgyhogy egy óvatosabb rajt után próbáltam egy jó iramot fölvenni, egy jó utazósebességet, hál' Istennek az sikerült.
Ha már a sérülés, ugye nagyon sokáig bizonytalan volt, hogy egyáltalán elindulhat-e a paralimpián, és ki kellett hagyni a szezon fontos versenyeit. Hogyan élte meg ezt a hullámvölgyes időszakot?
Hát igen, ez egy nagyon-nagyon nehéz időszak volt számomra, hisz 2019 óta azon a versenyen, amin elindultam, veretlen vagyok. Nyilván így, hogy nem álltam rajthoz. Főleg Szegeden voltak a versenyek, amin részt vett volna a család, illetve sok ismerős. Tényleg a faluból is jöttek volna rengetegen, úgyhogy nagyon sok szurkolom lett volna. Nagyon-nagyon mély időszak volt ezt megélni. Nem hittem, hogy lesz kiút, hisz ugye tényleg a kiút is is megkérdőjeleződött, válogatóznom kellett rá, de hát az egész felkészülés addig egy kicsit káosz volt, azt érzem, nagyon nem találtam magam a bőrömben a felkészülésben, az edzéseken.
Mi lendítette át?
Hát nem tudom, tényleg csak a kitartás, hogy majd lesz jobb is, hisz tudtam, hogy azért ez bennem van. Tudtam, hogy ha nem fog már fájni, akkor hasonlóan jól, hanem ugyanolyan jól fog tudni menni, úgyhogy nyilván ezek, hogy majd lesznek szebb napok, és hát lettek, de azért nehéz volt, amíg odáig eljutottam.
Mennyire nehéz, hogy tulajdonképpen évekig dolgozik egy sikerért, de a paralimpiai ciklus főeseménye mégiscsak gyakorlatilag egy perc alatt dől el.
Hát igen, nagyon-nagyon sok szerencse is kell szerintem egy ilyen címhez. Csinálsz te minden jót, betarthatsz minden diétát, időbe feküdhetsz, nem hétvégézel, de hogyha ott az adott versenyen nem jön ki egy rossz rajt, akármi, tényleg olyan időjárás körülmények, amikhez te nem tudsz úgy alkalmazkodni, akkor igazándiból vége annak, amiért kimentél, úgyhogy szerencse is kell nagyon.
Kétszeres paralimpiai bajnok ilyen fiatalon, több paralimpiai ciklus is ön előtt áll, de hogyan tervezi, most mekkora pihenő jön, és miből meríthet majd új lendületet egy ilyen szenzációs győzelmi sorozat folytatásához?
Nyilván még nagyon fiatal vagyok, 21 éves, de azért már jó sok verseny év van mögöttem, ahol mindig teljesítenem kellett, és maxot kellett nyújtanom, mint edzésen, mint versenyen, úgyhogy azért érzem, hogy ez egyre jobban fárad az ember, hogy most egy hosszabb pihenőm lesz, mint Tokióba. Ott körülbelül egy hónapot pihentem, most januárig pihenő lesz, azt nagyon várom most már. Nagyon nehéz időszak volt, nagyon sok stresszel járt, úgyhogy jó lesz kicsit kiengedni a gőzt.
Kis Péter Pál kétszeres paralimpiai bajnok kajakozót hallották. Már a véget ért az ötkarika. Következő adásunkkal jövő pénteken este nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Korábbi műsorainkat megtalálják az Inforádió honlapján a www.infostart.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra.